A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Isten igéjét olvasom, úgy, ahogy azt megírva találjuk Pál apostol Efezusiakhoz írt levelének első részéből, a 3. a 14. versekig. Az ige hosszára tekintettel a gyülekezet ülve hallgassa meg. A fent nevezett rész. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, aszerint, amit magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jó kedve szerint. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Melyet nagy bűséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel, megismertetvén velünk az ő akaratjának titkát az ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Akiben ti is, minek után hallottátok az igazságnak beszédét, ídvességetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével, aki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdonnépének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott igét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt az ő nagy dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük föl szívünket és imádkozzunk. Úrunk, ahogy olvastuk, valóban áldottak vagyunk, és hálás a szívünk, hogy Jézus Krisztus által gyermekeid lehetünk, hogy bűnbocsánatunk és örök életünk van. A te dicsőségedre élhetünk, aki mindenek alkotója, teremtője vagy, már az anyamében is te formáltál, és gondod volt ránk. Magasztalunk és áldunk ezért, atyánk, add, hogy egész életünket a te akaratod szerint élhessük. Hálatelt szívvel állunk ma itt előtted, Urunk, ez az év utolsó jóka is Isten tisztelete. Hálás a szívünk a mögöttünk lévő 9 hónap összes áldásáért és viharáért is, mert eső nélkül a szivárványt sem láthatnánk. Köszönünk neked személy szerint minden egyes gyermeket, akinek a szüleit arra indítottad, hogy ebbe az óvodába és iskolába irassák gyermeküket. Urunk, azért imádkozunk, hogy a nálunk tanuló gyermekekben és családjaikban buzdítsd fel a vágyat, hogy téged megismerhessenek, megszeressenek, hogy az életük biztos pontja, alapja te légy, akire egész életükben számíthatnak. Légy velük minden nap, és fogd kezüket. Akikben pedig már elkezdődött, és él ez a folyamat, te támogasd őket is, hogy te, aki elkezdted bennük a jó munkát, végezd is el a Krisztus Jézus napjára. Taníts, Urunk, a gyermekeket akár szülőként, akár nagyszülőként, vagy pedagógusként jól szeretni. Kérlek, bocsáss meg nekünk, hogy gyakran, ha hibáznak, végtelenül elkeseredünk, megfedjük őket, és bánkódunk, hogy már megint ide jutottunk, pedig hányszor elmondtuk, hogy mit szabad és mit nem. És mi felnőttek, hányszor hibázunk, és bukunk el a saját kis életutunkon. S te nem keseregsz, oltalmazó szereteteddel mindannyiszor felemelsz, megvigasztalsz és megbocsájtasz nekünk. A te végtelen szeretetedet, türelmedet és bölcsességetet ad nekünk, Urunk, a nevelésben is, hogy rád hagyatkozhassunk. Uram, imádkozunk a pedagógusokért, akik a tanév során elfáradtak, és ad, hogy a szünet pihenés és töltekezés lehessen. Imádkozunk Valikáért is, aki a pedagógus, évpedagógus a címet kapta. Köszönjük az ő egész életét, a gyermekek közt végzett hűséges, odaadó, önzetlen és alázatos munkáját. Te légy vele, Urunk, a nyugdíjas éveiben is. Imádkozunk a gyülekezet minden egyes tagjáért. Szent lelked vigasztalja a megfáradt, megkeseredett szívűeket, a megbántódottakat, a szívükben haragott táplálókat. Adj nekük megújulást és boldog reménységet a hitben. Urunk, juttass eszünkbe olyan személyeket, akiket régen láttunk, esetleg betegek, vagy egyedül élnek, hogy menjünk el hozzájuk és vigyük a te örömhíredet, adjuk át nekik támogató szeretetedet. Imádkozunk a gyászolókért is, akiknek végtelenül hiányzik az elveszített szerettük, értesd meg velük, hogy az elválás átmeneti, és újra találkozunk majd. Kérünk, Urunk, az egyedülállókért, az özvegyekért, a párkeresőkért, azokért a családokért, ahol vagy az egyik, vagy a másik szülőt nélkülözni kell, és a teljes épp családokért is, a gyermeket várókért, és a gyermek áldásra várókért is. Mutasd meg, Urunk, hogy a te szent családodhoz való tartozás a lehető legjobb dolog, hogy te vagy a mi mennyei féltőn szerető, gondoskodó édesapánk, és mi gyermekeid, testvérek vagyunk, és a testvérek segítik, támogatják egymást. Mutass rá, Urunk, hogy kinek, hogyan és miben tudunk segíteni. Legyen az egy apróság, de annak a személynek sokat jelentő dolog, vagy akár nagyból menő, életmentő segítség. És atyánk, imádkozunk a Szent Lélekért, hogy járja át az ige hirdetőjét, a Szent Lélek adja a szájába a szavakat, amiket ma üzenni akarsz nekünk, és ő járja át a hallgatóság szívét is, mindegyikünk fülébe sugva azt az üzenetet, amire várunk, amire szükségünk van egyen-egyenként. Drága Szent Lélek, ahogy az ének is mondja, meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Ebben megtalállak téged, a mélységben megtart hitem. Nagy nevet hívom én, felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen. Enyém vagy, és én tied. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található a már hallott ige szakaszban, az Efézusi levél első részében, a 4. és 5. versekben. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben, előre el is határozta, hogy fiaivá fogad bennünket Jézus Krisztus által. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, gyerekkoromban kaptam egy könyvet ajándékba, az a címe, hogy Münchhausen báró kalandjai. Vannak, akik talán ismerik ezt a könyvet, az a tanulsága, hogy ez a kiváló férfiú mindig olyan történeteket mesélt el, amelyek egészen hihetetlenek voltak, olyannyira hihetetlenek, hogy minden bizonnyal meg sem történtek. Nagyon szeretett lódítani, fantasztikus fantáziával rendelkezett. Egy alkalommal például arról mesélt, hogy mi módon szabadította ki önmagát a mocsárból, ment valahová, és lovával együtt, lovon, lóháton lovagolva, bizony belement egy mocsárba. Elkezdett süllyedni benne, kiabált, segítséget próbált hívni, de senki nem jött. Már úgy tűnt, hogy a ló is odavész, egyre jobban és jobban süllyedt, gondolkozott, mit lehetne tenni, és végül eszébe jutott a mentő ötlet. Jó erősen összeszorította lábaival a lába között a lovat, aztán megmarkolta a haját, és kihúzta. Olyan erős volt, hogy kihúzta a hajánál fogva saját magát is, meg a lovat is. Hát bizony, ez egy nagyon-nagyon különleges, fantasztikus történet, olyannyira hihetetlen, hogy nem is igaz. Nyilvánvalóan ilyet nem lehet tenni, de ez nem működik. Na de hogyan lehet kimenekülni a mocsárból, ha történetesen valami ilyen nyomorúságos helyzetbe kerülnénk? Mit kell ilyenkor tenni? Én még nem voltam mocsárban, én ezt nem tudom, de az okosak azt mondják, azt tanácsolják, hogy ne nagyon ficeregjünk, ne nagyon kapálózunk, mert állítólag minél jobban kapálózunk, annál jobban süllyedünk. Úgyhogy az a legbiztosabb, hogy az ember kurjongat, kiabál, segítséget próbál hívni, aztán ha jön a segítség, jó, hát ha nem jön a segítség, akkor az egy elég kellemetlen helyzet. Na most ennek nyomán, megmondom őszintén, én elképzeltem, hogy milyen lenne, ha valami hasonló helyzetet megpróbálnának amerikaiak megfilmesíteni. Ha amerikai film készülne, vagy lenne benne ilyen jelenet, akkor minden bizonnyal úgy ábrázolnák, hogy megy az illető a lován, elér a mocsárhoz, belemegy, süllyed. Elkezd kiabálni, nincs, aki segítsen. Aztán jön a főhős, akinél természetesen nincsen semmi, amivel tudna segíteni, de hát ő pontosan ezért főhős, hogy ő feltalálja magát, és az utolsó pillanatban ugyan, de meg tudja menteni a veszendő embert, aki a mocsárba szorult. Ugyanakkor ez a mostani jelenet, amit elmondtam, inkább a 70-es évekre jellemző. 70-es, 80-as években készültek ilyen jellegű filmek. Ma a 21. század ez más diktál, ez már unalmas. Ma úgy ábrázolnák minden bizonnyal, hogy nem egy, hanem vagy 10 ember merül el a mocsárban. És jön a főhős, nincs nála semmi, de megpróbálja megmenteni mindet, gyorsan talál eszközt, de lehetetlen mind a 10 embert megmenteni. És akkor szinte rágjuk a körmünket, idegeskedünk rajta, feszültek vagyunk, hogy kit fog megmenteni. Azért nagyjából már annyi rutinunk van filmnézésben, hogy belőjük, ez a karakter, vagy ez a három, ez még tovább kell, hogy menjen, úgyhogy őt biztos meg fogja menteni. És lesz, aki oda visz. Ma már ilyenek a filmek. Itt a templomban sokszor érezzük azt, hogy amiről a lelkészek beszélnek, amiről a lelkész szól a szószékről, az élet-halál kérdés. Legalábbis a pap, a lelkész az úgy beszél. Élet-halál kérdés az, ami itt elhangzik. És valóban nem tévedés erre gondolni, hiszen a bűn tengerében, vagy az előző példát használva, a bűn mocsarában él az ember, élünk, és innen önmagunkat nem tudjuk kimenteni. Münchhausen bárónak sikerült állítólag egyszer, de hát ezt ugye csak ő mondja. Úgyhogy nem tudjuk magunkat megmenteni. Persze nagyon sokan úgy vannak vele, mint Münchhausen báró. Azt mondják, hogy ó, majd én elintézem az életemet, majd én rendezem. Tudom én, hogy kell azt irányítani, nem kell nekem ebbe segítség, még nem kell megmentő, majd én tudom. Vannak, akik azt mondják, hogy hát, vegyük tudomásul, innen lehetetlen megmenekülni, úgyhogy ez van, amíg élek vagyok, utána meg úgyis vége mindennek. Ugye vannak, akik így gondolkodnak. És vannak olyanok is, akik meg azt mondják, hogy hát nem egyedül vagyok én ebbe a mocsárba. Hát körülöttem iszonyatosan sokan ugyanígy élnek. Ugyanitt küszködnek. Ugyanilyen mocsárba van az ő életük. Ugyanígy meg van rekedve. Hát tulajdonképpen lehet, hogy nincs is más. Lehet, hogy ez az egyetlen élet. Nincs is más lehetőség. Lehet, nincs is mocsáron kívüli élet, csak itt. Azonban mi hirdetjük, hogy az bizony mocsár, annak a vége a halál, de meg lehet menekülni. Méghozzá Jézus Krisztus által. És azt olvastam az igében, hogy Isten a világ teremtése előtt eldöntötte, hogy megment. A filmekben, ahogy mondtam, szinte mindig kérdés, hogy kit fog megmenteni a főhős. Krisztus azonban mindenkit megment, aki meg akar menekülni. Ő felkészülten jött el ebbe a világba, nem készületlenül. Nem úgy jött ebbe a világba, hogy jaj, hát én nem is tudtam, hogy itt ilyen nagy baj van, és meg kell őket menteni, hanem ő ezzel a céllal jött. Mindenkit kiválasztott, és mindenkiért meghalt a kereszten. A kérdés tehát nem az, hogy lesz-e, aki engem megment, hanem az a kérdés, hogy a felém kinyújtott kezet elfogadom-e. Hogy én ezt megragadom-e. Van szabadulás, van szabadító mindenki számára, elfogadod-e ezt a kinyújtott kezet. Azt mondja az ige, hogy ki vagyunk választva. Kiválasztottnak lenni óriási megtiszteltetés, ezt mind jól tudjuk. Megtiszteltetés, amikor a gyerekeket, némelyiket kiválasztják valamilyen sportversenyre, bibliaismereti versenyre, irodalmi vagy matematika versenyre, hát ez nagy dolog. De nem csak a gyerekek életében van, ez a saját életünkben is. Ha valaki megpályáz egy állást, akkor tudjuk, hogy elképzelhető, hogy 27-en készülnek, ott ülnek sorba egymás mellett, várják, hogy mikor hívják be őket az állásinterjúra, és teljesen nyilvánvaló, nem rejtette senki véka alá, hogy 3 embert vesznek fel. 24 ember lógó orral fog hazamenni. És milyen nagy dolog ebbe a 3-ba benne lenni. Hogy első vagyok, vagy második, vagy harmadik, az már nem érdekel. Hogy azért vettek fel, mert nagyon szépen öltözködtem föl, vagy azért, mert nagyon simulékony vagyok, nagyon jó a természetem, vagy kiváló szakember, az se érdekel. Az a lényeg, hogy bekerültem a munkahelyre. Hogy kiválasztott vagyok. majd lesz valahogy a munka is. Kérdéses az, hogy ha Isten mindenkit kiválasztott, akkor mit jelent az egyáltalán, hogy választott? Olyan, mintha nem is lenne értelme arról beszélni, hogy választás. Úgy gondolom, hogy vannak, akiket Isten valóban kiválasztott eleve az üdvösségre. Eldöntötte, ők mindenképpen üdvözülni fognak. És mindenki másnak pedig felajánlja az ő kegyelmét. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, hogy például azt mondom, az előző istentiszteleten ezt ki is próbáltuk, megvalósítottuk, azt mondom a jóka is gyerekeknek, hogy mindenkinek jár egy csoki. Aki jóka és gyerek, mindenki kap egy csokit. Ilyen csokit kaptak. De aki a templomban van, mindenki más is kaphat. Csak kérni kell. A jókaisoknak mindenképpen jár. És mindenki más, aki a templomban kaphat. Ez most is igaz. Aki itt van a templomban gyerek, az kaphat csokit. Ha nem jóka is, akkor is. Ha jóka is, mindenképpen jöjjön és mondja, hogy jóka is vagyok, nekem jár. A többi megmondja, hogy kérek. És mindenki fog kapni. Ez nagyon fontos. Na most lehetne kérdezni, hogy mi a különbség akkor a kettő között. Vannak, akiknek mindenképpen jár, vannak, akik kaphatnak. A vége úgy is ugyanaz, hogy részesülnek benne. Csak el kell venni. Érte kell jönni a jókais gyereknek, azért nem fogom postára adni. Hogy hát neked jár, de nem voltál képes idejönni érte, akkor majd küldöm csomagban. Vagy majd beülök a kocsiba és elmegyek meglátogatni téged és átadom azt az egy csokit. Neki is el kell venni. De neki mindenképpen jár, a többi pedig kaphatja. Mielőtt tovább mennénk, azonban szeretném röviden leszögezni, hogy ez nem egy tudományos előadás. Tehát az Isten kiválasztása az egy rendkívül szerteágazó, és nagyon sokan sokfélét gondolnak erről, különösen Kálvin János óta. Én nem megyek ebbe bele, ennek a vitájába. Itt most Isten üzenetét szeretném átadni, ami egy részszelete Isten kiválasztásának. Szóval tegyük fel, hogy mindenki kaphat csokit, aki kér. Ilyen módon mindenkit kiválasztottam, hiszen nem tudtam, hogy hány gyerek jön, de közel 100 csokit hoztunk. Hogy biztosan mindenkinek elég legyen. Többel készültünk, mint ahány gyerek itt van az Isten tiszteleten. Azaz bőségesen áll rendelkezésre csoki. A kérdés az, hogy élnek-e vele. Hát bizony, átmentünk a gyülekezeti házba, és én vittem magammal a szatyorral a csokit, és hát volt, aki a legvégén már kezdődött az Isten tisztelet, akkor szaladt oda, hogy ja, én még nem kaptam. És milyen érdekes, erre nem is készültem az igehirdetés során, volt olyan, aki azt mondta, én kérek a testvéremnek. Mondom, itt van? Azt mondja, nincs. Sajnálom, nem jár. Kérdeztem azért, hogy hanyadi, milyen idős a gyerek. Mondom, hát, ha egy-két éves, akkor küldök neki. De azt mondta, hogy negyedikes. Hát, az már itt lehetett volna, úgyhogy neki nem jár. Aki itt van, annak jár. Szóval az a kérdés, hogy a gyerekek élnek-e vele. Mert én mindenkire számítottam. Bőségesen elég a csoki, mindenkinek jut belőle. De erővel még a csokit sem nyomjuk le senkinek a torkán. Hát így van Isten kiválasztása is. Mindenkinek elég Jézus Krisztus kereszthalála, bőségesen elég. Senki nem mondhatja azt, hogy jaj, nekem már nem jutott. Ott álltunk sorba, tízezrek előttem, mire odaértem, azt mondták, elfogyott a kegyelem. Odaértem a kereszthez, és azt mondták, nincs több. Ilyen nincs. Bőségesen elég a Krisztus kereszthalála, szenvedése mindenkinek. Kivétel nélkül mindenki részesülhet belőle. Egy dolog fogy el, a kegyelem nem, de egy dolog elfogyhat. Az idő. Az idő viszont elfogyhat. Mert egyszer lejár a lehetőség. Csokit is addig lehet átvenni, amíg itt vagyok a templomba. Ha én hazamentem, akkor annyi. Nincs tovább. Persze, legyünk őszinték, lehetnek olyan élelmes gyerekek, akik azt mondják, hogy hát én tudom, hol lakik a tiszteletes úr, elmegyek, becsengetek, kérek tőle csokit. Lehetséges ez? Lehetséges. Valóban megteheti, ha elég élelmes az a gyerek, de az idő már lejárt. Szóval onnantól kezdve már nagyon lutri. Otthon vagyok még, vagy nem vagyok otthon? Ha már nem vagyok otthon, biztos, hogy nem lesz csoki. De az is lehet, hogy bejöttek vendégek, és nekik szétosztottam a csokit, akkor sincs már. De ha éppen még otthon vagyok, és éppen még van is csoki, akkor kaphat, el lehet kérni. Van rá lehetőség. És lehet, hogy azt fogod mondani gyerekként, hogy hát én sajnos a kistestvéremre kellett, hogy vigyázzak, ezért felejtkeztem el róla, vagy én szaladoztam, teljesen mindegy, lemaradtál. De olvassunk erről azért a Szentírásban, hogy van egy olyan alkalom például, amikor egy samáriai, azaz egy pogányasszony, könyörög Jézusnak azért, hogy adjál az én gyerekemnek is kegyelmet. Nagyon beteg. Nagy szüksége van a szabadításra. És azt mondja Jézus, hogy neked nem jár. Nem küldettem máshoz, csak Izrael fiainak elveszett bárányaihoz. És a nő addig könyörög, amíg Jézus azt mondja, adok. Adok neked. Mert becsülöm ezt a kitartást. Szóval még ez is benne van Isten kiválasztásában. Mindenkit kiválasztott, van egy kegyelmi idő, és még az is elképzelhető, hogy az ember elég későn, de még időben könyörög és kéri a kegyelmet. Hát a gyerekek a Jóka iskolában minden héten hallják az evangéliumot, és mi itt a templomban is. Elfogadtuk-e már? Átvettük-e? Minden héten nyújtja felénk az Úr a kezét, de minden héten fogy az idő is. Ma még lehet, meg talán a jövő héten is, de nem tudjuk, mert senki sem tudja, mennyi idő adatott neki. Azt viszont nagyon fontos tudni, hogy az Úr mindenkit kiválasztott. Mi, akik itt vagyunk, biztosan. Biztosan akarja adni nekünk, nyújtani az ő kegyelmét. Ha nem így lenne, nem lennénk itt. Ebbe teljesen biztos vagyok. Ugyanakkor felvetődik egy másik kérdés. Ha Isten mindenkit kiválasztott Krisztusban, van-e értéke a kiválasztásnak? Van-e annak értelme? Nem lesz-e értéktelenni a kiválasztás azáltal, hogy hát mindenki benne van végül. Ugye, hogyha elmegyek egy iskolába, egy osztályba, és azt mondom, hogy kellene nekem néhány ember, nem tudom én, aki kiváló úszó lesz. És akkor 20 fős az osztály, és elkezdem kiválogatni a gyerekeket. Te, meg te, meg te, meg te. Mindenki örül, akit kiválasztottam, a többi szorong, de a legvégén mindenki fel van állítva. Hát akkor ez milyen kiválasztás volt? Hát akkor mindenki benne van, olyan furcsa, nem? Hogy Isten is azt mondjuk mindenkit kiválasztott, akkor az már nem is kiválasztás. Nos, azért nem értéktelen és értelmetlen kiválasztásról beszélni ebben az esetben, mert Isten másképpen választ, mint mi. Mi mindig úgy választunk, hogy valakiben látunk valami többet. Mondjuk látjuk azt, hogy valakinek olyan jó testfelépítése van, olyan jó széles válla például, talán még hosszú is a keze, hosszabb az átlagnál, ebből jó úszó lesz. Azt mondja, gyere elúszni, tegyünk egy próbát, kiválasztunk rá. Van, aki nagyon logikusan, gyorsan gondolkozik, vigyük el matek versenyre, és így tovább. Valamiben ő kiemelkedik egy kicsit a többi közül, és akkor azt mondjuk, na téged kiválasztunk erre vagy arra a dologra. Isten kiválasztás azonban nem ilyen, mert Isten nem lát bennünk semmit. Semmit nem lát bennünk, ami miatt azt mondaná, hó, hát te egy derék ember vagy, hát rád olyan nagy szükségem van. Semmi nincsen. A bűneink vannak csak. A hitvánságaink, a nyomorúságaink, mi ennyit tudunk Isten elé hozni, semmi más, semmilyen dicsekedni valunk nincs. Nem tud éppen ezért bennünk közülünk egyet se kiválasztani, aki valamiért derék lenne, és azt mondaná, ez méltó rá, hogy megmentsük. Ez úgy jobban nyújtja a kezét, vagy valami. Nincs ilyen. Éppen ezért nem is ezért választ ki, hanem azért választ ki, hogy megmentsen, hogy megváltoztassa az életünket. Nem azért választ ki, mert derék, meg jó emberek vagyunk, hanem hogy azok legyünk. És azért is kiválaszt, így fogalmazza szépen Pál apostol, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Mert hát ez az élet értelme. Legyünk őszinték, mi magunktól, legfőképpen csak fájdalomra fájdalmat, hazugságra hazugságot, bűnre bűnt teszünk. Növekedik a szenvedés körülöttünk és bennünk. Az Úr azonban arra szabadít meg, hogy az ellenkezőjévé legyünk, szentek, azaz neki elválasztottak, neki élők, és ebből következően fedhetetlenek. Isten kiválasztásának tehát nem az az eredménye, nem az, az eredménye, hogy megmentett, tehát most már azt teszek, amit akarok, mert ha érzem, ha tudom, hogy mennyire szeret és milyen áldozatot hozott értem, akkor én szeretnék ezután neki élni. Az 1800-as években egy angol Kaliforniába utazott aranyat ásni, szeretett volna ilyen módon meggazdagodni, és nagyon ügyes volt, mert viszonylag rövid idő alatt nagyon sok aranyat gyűjtött össze. Úgy gondolta, hogy most már ez elég, úgyhogy hazamegy a családjához. És akkor indult hazafelé, hát elég hosszan kellett mennie a hajóhoz, hosszan bandukolt, és akkor egyszer csak egy ilyen ligetes helyen nagy hangzavart hallott. Gondolta, megnézi, mi az, és akkor közelebb ment, akkor látta, hogy olyan, amit még sohasem tapasztalt, rabszolga kereskedelem, rabszolga árverés van. Úgyhogy ott azon a ligetes helyen a néger embereket adták, vették, és ez az angol férfi azt látta, hogy pont úgy viselkednek az emberekkel, mint az ő hazájában, a marhákkal, vagy a disznókkal, esetleg a lovakkal. Ugyanúgy licitáltak, és adták, vették az embereket. Egyszer csak azt látta, hogy egy nagyon szép, fiatal, fekete nőt hoznak. Őrá is elkezdtek licitálni, mentek felfelé az összegek, aztán szép lassan koptak el, a licitálók, maradt végül két ember, két módos, egymásra licitáltak, és közben pedig mondták, hogy majd mit fognak csinálni ezzel a nővel, hogy hát ezt elbírjuk képzelni, nem szép dolgokat mondtak. Teljesen megdöbbent ez az angol, és azt mondta magába, hát ezt nem hagyhatja. És akkor egyszer csak bekiabált, hogy én kétszer annyit adok. Hát... erre nem volt mit mondani, a leggazdagabbak se akartak tovább licitálni, azt mondták, akkor menjen, ennyit nem ér még ez a négernő sem. És akkor megvette a nőt. Aztán ment vele egy helyiségbe, egy faluba vagy kisvárosba érkezett, és egy hivatalba bement, mondta a nőnek, hogy maradj itt kint. Ez a négernő kukucskált be az ablakon, hogy mi akar majd lenni ott bent, és azt látta, hogy a férfi a maradék kis aranyat, amit az ő kifizetése után még megmaradt, azt a maradékot is mind kiöntötte az asztalra az utolsó szemig, és kapott érte cserébe ettől a bent lévő hivatalnoktól egy papírt. Kijött vele, odaadta neki, és azt mondta, na mostantól szabad vagy. Ez a szabadságleveled. Nem akarta elhinni, hogy minden pénzét ráköltötte, hogy ő szabad legyen. Igen. És akkor azt mondta ez a nő, hogy hát... igaz, hogy szabad vagyok, de én nem akarok nélküled tovább élni. Én most már téged akarlak szolgálni magamtól, szabadon. Tudom, hogy nem vagyok a rabszolgád, de hát nem tudlak nem szolgálni téged. Nem tudok nem utánad menni és veled tartani. Úgyhogy így lett, hát most már nem is rabszolgája, hanem társa, segítő társa, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, ez a nő egy életre. Jézus Krisztus így váltott meg, és így választott ki minket is. De kell hozzá a döntésünk. És hogyha valóban megszabadultunk, akkor önként kezdjük el őt szolgálni. Vágyunk hozzá hasonlóvá lenni, és mindig vele lenni. Ezért mondja Pál apostol, áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te kiválasztásodat, a te szeretetedet, amelynek nyomán teljesen biztosak lehetünk abban, hogy mi is a kiválasztottak között vagyunk. Köszönjük ezt a megbecsülést. És azért kérünk téged, hogy a te lelked által tedd ezt a te kiválasztásodat minél inkább értékessé a számunkra. Hogy hadd lássuk meg annak az értékét, és vágyakozzunk rá. És hogyha már a miénk, ha már megszabadítottak vagyunk, akkor abban segíts bennünket, hogy ennek megfelelően is tudjunk és akarjunk is élni. Hiszen értékesek vagyunk, drága árat fizettél értünk. Imádkozunk hozzád, Úrunk, hogy így áld meg a saját életünket. Segíts abban, hogy új életben járjunk. Ugyanígy könyörgünk a hozzánk legközelebb állókért, a szeretteinkért. Segíts abban, hogy családunk, közeli, távoli rokonaink mind-mind a te kegyelmednek részeseivé lehessenek. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért is, hogy ez a Te mindenre elégséges és mindeneket megváltoztató kegyelmed munkálkodjon bennünk, és így formálj bennünket egységgé. Adj belénk ugyanolyan szívet, lelket, indulatot. Nem olyat, mint ami az egyikben vagy a másikban van, hanem ami Te benned, aki nem tekintethet sohasem zsákmánynak azt, hogy egyenlő vagy Istennel, hanem megaláztad magad, és szolgáltál alázattal. Add, Urunk, hogy ezt így tudjuk tenni mi is, itt a gyülekezetben. És kérünk Téged, Urunk, egész egyházunkért, nemzetünkért, Te tarts meg bennünket. Imádkozunk, Urunk, így újítsd meg rajtunk a Te kegyelmedet ezen a nyáron. Segíts feltöltődni testben, lélekben, szellemben egyaránt mindnyájunknak. És add, Urunk, hogyha van lehetőségünk majd nyári szabadságra, pihenésre menni, ott is átélhessük az igazi felüdülést. Könyörgünk a nyári táborokért, azokat is Te készítsd elő, és készítsd fel a szolgálattevőket. Kérünk Téged, Urunk, így áldj meg bennünket, és maradj kegyelmeddel velünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.